magasak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Pap és diakónus szentelést tartottak június 20-án szombaton az Egri Bazilikában. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte, Vukás Bernárd Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte, Osztia Balást és Jan Marek Briskát, az Egri Redemptoris Mater missziós szeminárium növendékeit. Az érsek homíliájában hangsúlyozta, a Szentlélek teszi az evangéliumot éltető erővé, és a felszenteltek feladata, hogy Krisztus szeretetét és reményét vigyék az emberek közé. Az ünnepi szentmisén a jubiláló papokat is köszöntötték. Befejeződött a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola interdisziplináris képzés az emberi méltóság védelmében gyermekvédelmi fókusszal című programjának idei, immár harmadik évfolyama. A 2026. januárja és májusa között zajló képzés során a hallgatók 6 intenzív képzési hétvégén, valamint számos egyéni feladaton keresztül mélyültek el az emberi méltóság védelmének, a bántalmazás megelőzésének, kezelésének és biztonságos közösségek kialakításának kérdéseiben. Az évfolyamon összesen 22 résztvevő szerzett tanúsítványt. Elkészült, a jövő héten publikálják az orvosok közösségi média használatának és nyilvános online egészségügyi kommunikációjának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, közölte az egészségügyi miniszter. Hiszem, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható, írta posztjában Hegedűs Zsolt. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá a politikus. A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Aláírta az alaptörvény 16. módosítását Csúlyog Tamás köztársasági elnök, és elrendelte a magyar közlönyben való kihirdetését is. Az országgyűlés még június 15-én fogadta el az alaptörvény módosítását, amely szerint nem választható meg kormányfőnek az, aki összesen már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. A napokban bejelentette lemondását a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről Orbán Balázs. A fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán számolt be arról, a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a testület működése továbbra is biztosított. Végül a hétfői időjárásról. A nap első felében zavartalan lesz a napsütés, de főként a Dunától keletre előfordulhatnak csapadékosabb, felhősebb tájak. Hétfőn délután erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, ismét többfelé több hullámban alakulnak ki záporok, zivatarok. A hőmérséklet 30 és 35 fok közé melegszik fel. Híreinket hallották.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel beszélgetünk a rend aktualitásairól. A riporter Pap Ildikó.
Arról beszélünk, hogy misszió, missziós szolgálat az egyház életében, misszió a ferencesek életében. Magyarországot ma mennyire érzed missziós területnek?
Hát, hogyha azt nézzük, hogy 1,5-2% jár az összlakosságból a szentmisére, akkor mindenképpen missziós terület, amint említettem, hogy szívesen jártam olyan rendezvényekre, hogy hát, ha megmondanák azt tőlem okosabb emberek, hogy hogyan is kell élni ebbe a missziós világba. Amivel én foglalkozok a történeti előadásokkal és kutatásokkal, én azt láttam egy emberek megszólítási lehetőségének. De más emberek lehet, hogy mást látnak, amihez én nem értek, amint említettem például a síoktató rendtársamat. Tehát mindenki a saját karizmái szerint próbálja keresgetni azt, hogy mit kellene, csak én több eligazítást várnék ezen a területen, egyházi vonalon.
Ha már szóba hoztam, hogy népegyház, hogy ugyanazt tanítja a család, iskola és az egyház, a templom. Az Egri Főegyházmegye területén töltötted az elmúlt 6 évet, itt most optimisták lehetünk abból a szempontból, hogy több mint 56 oktatási nevelési intézmény az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. Összecsenghet, mert hogy ezek mellett, az oktatási intézmények mellett nagyon kis távolságon belül ott van az egyház, a templom. Más kérdés az, hogy családban vajon ugyanezeket az értékeket kapja el meg az a gyermek, aki bekerül egy ilyen oktatási nevelési intézménybe. Milyen előnyei vannak ennek, hogy akár intézményes keretek közé került egy hitoktatás, és lehet ennek hátránya? Tartozik egyáltalán katolikus iskola? Mert hogy mellettetek van, de nem biztos, hogy hozzátok tartozik.
Amikor megkérnek minket valamire, lelki napra, akkor mindig el szoktuk vállalni, és átmegyünk, vagy fogadjuk őket. A Bottyán János iskola van mellettünk legközelebb. Nagyon szomorúan éltem meg azt az intézkedést, hogy az iskolában bevezették a szabadon választható hit és erkölcstan oktatását, vagy erkölcstan oktatását, kettő közül választani lehetett. Azért értem meg szomorúságnak, mert így a templomba nem járó családok úgy gondolják, hogy az iskolában minden probléma megvan oldva. Amikor a plébánián volt a hitoktatás, az nem csak egy tanítási óra volt, hanem rendszeresen végigmutattam nekik a templomot, és mindent a kezükbe adtam, amit csak lehetett, hogy egy tárgyi tapasztalatuk legyen. Aztán az is egy nagy élmény volt, hogy kihívtam őket csocsózni, pingpongozni. Ha én nyertem, akkor azért volt jó tapasztalat. Ha porigaláztak a játékban, akkor azért volt egy jó tapasztalat. Nekik is, meg nekem is. Tehát ezek a plébániához kötődések elmaradtak az iskolai hitoktatással. Ezért én nagyon szomorú voltam. A másik kérdés, nem tanítottam egyik Egri Egyházmegyei iskolában sem, nem voltam hitoktató. Azt tudom, hogy a hitoktatók mindig azt mesélik, hogy ez egy missziós terület, és sok küzdelmük van. Sok küzdelmük van ezzel. Nem egy jó tapasztalat, de mondjuk kivonul egy katolikus iskola egy szentmisére, mondjuk karácsonyi szentmisére, és az áldozók száma 2. Ez egy nehézség. De a részleteket nem ismerem. Nem tanítottam az iskolába, úgyhogy nem tudom megmondani. A hitoktatók missziós területnek és komoly lelki pásztori feladatnak értékelik az iskolákat. Ha ennyi iskolánk van, talán jó lenne, hogyha több mondjuk állandó diákonus lenne az iskolában, akik hitoktatással is foglalkoznak, és nem is ez a lényeg, hanem hogy megkereshetők a fiatalok által, jelen vannak a fiatalok életében valami módon. Egy-egy nyári tábor nagyon sokat számít, egy-egy kézes kirándulás, egy zarándoklat, egy filmnézés. Nagyon szerettem Szeged alsóvárosi plébános koromban, hogy a kolostor tetőterébe 23 egyetemista lakott. Én egy héten 3 este fölmentem hozzájuk, leültem közéjük a konyhába, néha ettünk egy szalámit, máskor csurdítottunk a kertbe, egyetlen hittanórát nem tartottam nekik. Néha olyan filmeket néztünk meg, hogy nem is tudtam, hogy ilyen film van. De megnéztük együtt, mert éppen az érdekelte őket, és ha kérdésük volt, akkor feleltem nekik. Egyáltalán jelen voltam az életükben, mindenkivel tegeződtünk, mindenki fölhívhatott telefonon, küldhetett egy e-mailt, problémájával fölkereshetett, örömével fölkereshetett. Egyetlen hittanórát nem tartottam, csak jelen voltam az életükben. Semmi többet nem tettem. De az később kiderült, hogy ennek nagyon örültek.
Lehet, hogy ez a jelenlét, ez a valódi jelenlét, ez fontosabb volt, mint hogyha egy 3-4 hittankönyvet végigvesztek, ami az ő korosztályuknak.
Ugyanakkor jó egy hittankönyvet is végigvenni, mert olyan kérdések vannak benne biztos, ami őket érdeklő téma, de ezt én később aztán tovább vittem, hogy jelen legyek mondjuk Gyöngyösváros életében, vagy a Gyöngyösi Helytörténeti Klubban, vagy a Honismereti Szövetségnek a gyűlésein jelenlétemmel. Tudnak, ismernek, megszólítanak. Például Gyöngyös városába nehéz úgy végigmenni, hogy 3-4-en ne állítsanak meg, és ne beszéljenek arról, hogy a Vahot verskörben mi lesz a következő téma, a gyöngyösi helyi értéktárban mi lesz, a Jász helytörténeti körbe mi lesz a következő kirándulás. Tehát, hogy így meg tudnak szólítani olyanok is, akik egyébként nem is ismertek volna. Vagy visszajelzés arról, hogy korábban a Gyöngyös városában megjelent Kékes magazinban ezeket a cikkeimet olvasták, és akkor ezt tapasztalták benne, hogy milyen jó volt ez. A Kékes magazinban 2023-tól egészen mostanáig majdnem minden hónapban írtam egy-egy cikket.
Beszéltünk a te hivatástörténetedről, tapasztalataidról. Nézzük egy kicsit a magyarországi ferenceseket. 14 rendházatok van ma Magyarországon?
Igen.
Hányan vagytok szerzetesek?
Nem olyan régen számoltam, hogy 1995-ben, amikor elvégeztem a novíciátust, akkor 191 magyar ferences volt a két rendtartományban, most pedig 94-en vagyunk ebből, 50-en betegek vagyunk, és a 44-en egészségesek körülbelül.
94-en 14 rendházban.
Az azért bonyolultabb kérdés, mert például van 5 iskolánk. Azokban is jelen kell lenni, akár legyen az óvoda, vagy Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Érdekes, amikor 99 tájékán voltak ezek az akkreditációs bizottsági összejövetelek, hogy minden főiskolát elemeztek, akkor összefogott a Bencés, meg a Piarista, meg a Ferences rend, hogy közösen létrehozzanak egy főiskolát. És mesélte a Jakab atya, hogy elkészítették a terveket, és vitték Rómába, hogy jóvá hagyassák, és akkor mondták, hogy jó, rendben van, most van nyomdába, hogy a szerzeteseknek kötelező közös főiskolát létrehozni. Ezt még olvassátok el, és dolgozzátok bele. Úgy látszik, hogy mi megelőztük saját magunkat, de nem újdonság ez, mert ez 1940 valamikor is felvetődött már, hogy kellene egy ilyen közös főiskolát, ugyanis három rend könnyebben kiállít egy tanári kart, több diákot tud megmozgatni, de hát 99-ben a Ferences Hittudományi Főiskolának volt vagy 10 hallgatója. Az nem egy igazi főiskolai létszám. Most a Szapienciának biztosan több van.
Ha meg lehetne fogalmazni, minden szerzetes közösségnek van valamilyen karizmája. Mi a ferencesek igazi, valódi karizmája?
Remélem, hogy Szent Ferenc egyszerűségével veszünk részt minden intézményünkben, akár megszólíthatóságot, elérhetőséget, kérdését tekintjük. Tehát Szent Ferenc egyszerűségével, derűjével, vidámságával, még akkor is, ha különböző nehéz helyzetek mindig alakulnak minden intézményben, mert olyan intézmény még nem volt, amiben valami nehézség ne lett volna. De hát, ha ezzel a ferences derűvel és egyszerűséggel, imádságos Istennek elkötelezett élettel tudunk részt venni ezeken a helyeken.
És hogyha ezt a 14 rendházat nézzük, lefeditek teljesen a társadalom, legfiatalabb óvodásokat említettél, legfiatalabb generációját egészen az idősekig, betegekig. Erre is értettem, hogy mi a karizmátok, hogy mindenféle pasztorációs tevékenységet folytattok a 14 rendházhoz közel álló területeken.
Igen. Hát ugye nyilván az iskolák meg az óvodák oktatási intézmények magukban hordozzák a saját karizmájukat, de egy-egy plébánián vannak gyerekek is, meg nyugdíjasok is. Tehát a kettő között minden előfordul. De van köztünk kórházlelkész is, meg szóval sokféle hivatásba tevékenykedünk mi. De mindenben meg lehet élni a ferences lelkiséget.
Nagyon fontos és nagyon nélkülözhetetlen színfoltja a ferences szerzetes közösség az egyháznak. Milyen hagyományt vett át az egyház a ferences szerzetesektől, vagy kifejezetten Szent Ferenctől?
A ferencesek fontosnak tartották mindig a Jézus nevének a tiszteletét, akár Szent Bernardin, Kapisztrán, Szent János életét, ha nézzük, de gondoljunk csak arra, hogy Szent Ferenc volt az, aki fölállította az első Betlehemet Greccsóban, az is több egyház közösség életében jelen van, bevezettük a keresztutakat, Jézus szenvedéséről való elmélkedést Szent Ferencnek is nagyon fontos volt, gondoljunk csak, hogy Alverna hegyén megkapja a stigmákat, ezek biztosan. Ugyanakkor a történelem folyamán a ferencesek mindig is mindenféle területen jelen voltak, a népmisszióktól az egyetemek életében, szóval minden területen jelen voltak.
Többszörös jubileumot ünnepelt a ferences közösség az elmúlt pár évben. Gyöngyösön kifejezetten hogyan ünnepeltétek ezeket a jubileumokat? Volt külön, vagy központilag tartottátok meg ezeket?
Hát először is a központban mindig voltak meghirdetett programok, de például Szent Ferenc stigmatizációjának az ünnepén szeptember 17-én Gyöngyös Alsóvárosi templomban is elimádkoztuk a zsolozsmát, Szent Misét mutattunk be annak teljes mi voltjáról, cikket írtam az újságba, tehát hogy megünnepeltük például. A ferences jubileum most van Szent Ferenc halálának ugye az évfordulója, 800. évfordulója, meghirdettünk országosan zarándoklatokat, előadásokat, programokat, meg hát már előre meg van hirdetve, hogy október 3-án Esztergomban egy nagy ferences családi összejövetel lesz ezen az alkalommal a tranzitusról való megemlékezés kapcsán. De Mátra Verebi Szentkútra is visszük az embereket, és ott is egy nagyobb közösségi programba tudok őket belevonni.
Az elmúlt hetekben sok-sok cikk, írás, vagy akár rádióműsor született arról, hogy lezárul egy korszak. Nagyon-nagyon sok. Azt mondom, hogy egyházhoz közel álló és kevésbé közel álló lakó, hívő is kifejezte a fájdalmát a tekintetben, hogy lezárul ez a korszak, megszűnik a ferences rendház Gyöngyösön. Ti a ferences közösségen belül, és te személy szerint hogyan tekintesz erre a korszakra, ami itt lezárul?
Minden változás, meg úgy negatívum vagy bezárás fájdalommal érinti az embert, akár ferences, akár nem ferences. Mert akkor le kell zárni. Befejeződik valami. Ugyanakkor én azt is látom a rendben saját magam életében is, meg az egész közösség életében, hogy lassan elfogyunk, egyre kevesebb az erőnk.
Mondja ezt úgy valaki, aki egy 94 fős szerzetes közösséghez tartozik. Sok-sok szerzetes közösséggel beszélgetek hazánkban, van, ahol tizen sincsenek egy közösségen belül. Tehát azt mondom, hogy a ferencesek az egyik legnagyobb taglétszámmal bíró közösség hazánkban.
Igen, de sokféle munkát is vállaltunk, és Zalaegerszombathelytől Nagyszőlősig elég nagy terület azért. Akár plébánia, akár autista rendi segítőközpont, akár gimnázium, akár főiskola, nem szabad elfelejteni, ez mind nagy felelősséggel járó intézmények. Egy plébánia is, meg egy főiskola is. Csak gondoljuk el, hogy egy főiskolára tanári kart kell adni. A főiskola tanárainak fontos hivatása, hogy ne csak megtanítsák, hanem neveljék is azokat, akik oda vannak, meg hogy a saját szakterületükön kutatásokat folytassanak. Műveljék a teológiát. Tehát ne csak azt csinálják, hogy valaki megírta a könyvet, abból én felolvasok sorokat, hanem műveljék a teológiát. Ez sok energia és sok imádság és sok feladatot jelent. De egy plébánián is sokféle feladat van, amint említettem, Magyarország is, meg Európa is missziós terület. Hogyan szólítjuk meg azokat, akik nincsenek a közelünkben? Hogyan erősítsük meg azokat, akik a közelünkben vannak? Ezek súlyos és nehéz kérdések. Mi pedig kevesebben vagyunk, öregszünk, betegszünk és elfogyogatunk.
Mi az, amit te személy szerint ebből a 2x6 éves időszakból, amit Gyöngyösön töltöttél, ezt így örömmel viszed magaddal a következő évekre is?
Minden városnak és minden egyházközségnek megvan a saját karizmája. Gyöngyösen is vannak kiváló emberek, akiket megismertem az elmúlt időben, akik valamilyen karizmával rendelkeznek akár a társadalom javára, akár az egyházközség javára. Ezek, mint helyi értékek, jelen voltak és jelen vannak is mindig az egyház életében. Számomra ebből két dolgot szeretnék kiemelni, hogy nekem nagy példa volt a ferencesek 1709 és 10-ben a pesztis járvány idején életüket áldozták a gyöngyösi hívekért. Mindig volt egy vagy két testvér, aki ápolta a betegeket, és harangozásra jelezte, hogyha ő is megkapta a betegséget, és akkor a rendházból jött a következő testvér, és 25-en meg is haltak. Másik nagyon fontos példa számomra Páter Kis Szaléz, a hét ferences vértanú egyike, és Gyöngyösről vitték el, Gyöngyösen tartóztatták le, nyilván nem ott halt meg, hanem valószínű Sopron-Kőhidán, de hogy az ő élet példája is kitartott a legnehezebb diktatúra éveiben is. Na most, ezek a ferencesek együtt éltek több más olyan emberrel, akik szintén példamutató életet éltek, akár a városban, akár az egyházközség életében. Most nyilván nem a vértanúságnak ideje van 2026-ban Gyöngyösen, de hogy most is ott vannak. Egyet ki tudok még emelni, nem olyan régen készítettem interjút dr. Lovász Teréz ferences világirendivel. Március 30-án volt az orvosoknak a világnapja, és az ő élete, keresztény élete, világirendi élete, orvosi hivatása egy jó életpélda, nem csak az én számomra, hanem mások számára is. Természetesen sokkal több mindent lehetne még elmondani, de ahhoz egy egész rádióműsor is kevés.
Tavaly ünnepelted ezüstmisédet, erre a 25 évre hogyan tekintesz vissza? Mi az, ami úgy különösen ott van a szívedben? Akár korábban tervként, vágyként, álomként megfogalmazódott, és még nem sikerült elérni, hogy még van idő, és akkor ez a közeljövőben ez remélhetőleg megvalósul, és mi az, amire így hálával gondolsz vissza?
Az új misé szentképemen és az ezüstmisén is szerepelt a következő mondat, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozzatok. 25 év alatt megerősödtem ebben a mondatban, hogy Jézus hívott el erre a szolgálatra, nem azért, mert bárs akármilyen szolgálat vagy hivatás rossz vagy rossz lett volna, hanem mert így gondolta el az én életemet. Ebben 25 év alatt megerősítettem, akár milyen szolgálaton is voltam, akár plébánosként, káplánként, iskolalelkészként, vagy helytörténeti kutatóként, vagy akármiként dolgoztam is az elmúlt 25 évben. Ez számomra egy fontos megerősítés. Ferences hivatásomban egyre több olyan könyvet olvasok, hogy a Szent Ferencnek a lelkiségében, gondolkodás módjában el tudjak mélyülni még jobban. Az ő életszentsége, az ő élethivatása nem olyan, hogy elolvasottam egy könyvet, és már mindent is tudok. Hanem bármit olvasok el, vagy gondolok át, mindig egy-egy gondolattal beljebb jutok. Szent Ferencnek fontos gondolata volt az, hogy ő és a testvérei ne a világban különböző fontos vezető tisztségeket lássanak el, hanem beosztottaként, egyszerűségben, kisebb testvérként legyenek jelen a világban. Fontos számomra, hogy a különböző szolgálatokat, amiket ellátok, abban kisebb testvérként vegyek. Részt megszólítható és elérhető legyek. Másik, ami egyre jobban megragad Szent Ferencből, nem gyűjtötte maga köré a világ dolgait és tárgyait. Könyvtáros létemre 3 saját magántulajdonú könyvem van. Az elmúlt 25 évben egy csomó mindent leadtam a rendház könyvtárba, a plébánia könyvtárba, a városi könyvtárba, a minisztránsoknak kiosztottam, a kiskórusnak vagy akárkinek. Nincs szükségem annyi holmira, annyi dologra. Rendszeresen kell menjek bevásárolni is, és tudom, hogy hiába vannak azok a dolgok oda kirakva, hiába vannak azok oda elém téve, akkor is azt kell megvennem, amire pont szükségem van. Lehet, hogy esetleg vágyom egy-két dologra, hogy ez aztán nagyon fontos lenne, hogy megszerezzem, mert ez aztán tényleg, aztán az a ferences életet, a lelkipásztora életet is mind föllendítené, aztán rájövök, hogy nem kell ezekre. Szükségem volt, most kellett leselejtezzem a notebookomat, mert 2011-es gyártmányú volt. És bizonyos funkciókat már képtelen volt előállítani, már pedig a könyvek írásához kezelnie kell egy notebooknak bizonyos dolgokat. De vettem egy 4 éveset, vagy 5 éveset, az is még ki fog tartani másik 10 évig. Ugyanakkor a legújabb minőségű laptopok, meg se gondoltam, hogy nekem olyat kellene venni.
Többször is hangsúlyoztat Szent Ferenc egyszerűségét, meg azt a szolgálatkészséget, amivel ő az emberekhez szólt, az emberek felé fordult. Valahol az egyháznak is ez a küldetése. Ez az egyszerűség, meg ez a szolgálatkészség, nem? Vagy ez külön ferences karizma?
Biztosan valamilyen módon igen. Én azonban nem tudok más papok vagy hívek fejével gondolkozni, mert mindenki más karizmát kapott az egyházban. Azt mondjuk, hogy a 7 ajándékú Szentlélek, a 7-es szám az egyházban a teljességet fejezi ki. Lehet, hogy ez 32.322.512. Mindenki másra karizmát. Vajon szerepel a Szent Pál apostolnak az első korintusi levélben a Szent István rádió? Nem, konkrétan így nincs megírva, hogy sajtó, de mégis háttérben jelen van, hogy van, akik arra kapnak hivatást. A másik, többször voltam egy rendházban gazdasági vezető, ökonomusnak mondják nálunk ezt. De hogy én a számokkal mindig hadilábon állok, az biztos. Viszont biztos vagyok benne, hogy vannak az egyházban olyan karizmával rendelkező emberek, például ebben az épületben is, ahol rádióadást fölvesszük, akik örülnek, hogyha végre valahára számokat látnak, és azt összeadhatják, meg kivonhatják, meg a kiadási és bevételi pénztár bizonylatot megírhatják. Én pedig akkor rendeztem ünnepet, amikor leváltottak az ökonomusi hivatásról.
Kamil testvér, én nagyon-nagyon hálás vagyok neked minden megosztásért, amit most így elmeséltél nekem, rádióhallgatóknak. Mit kívánhatnék? Te mit kívánnál magadnak?
Szent Ferenc példájára, az evangéliumot, Jézus Krisztus követését még a következő 25 évben is jó sikerüljön megvalósítani.
Vagy egyre jobban legyen így. Én is ezt kívánom számodra. Köszönöm neked a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, de a rádióhallgatóknak is kívánjunk ilyeneket. Hogy az evangéliumban minél jobban előre tudjanak haladni.
Legyünk eszközök ennek elősegítésében. Köszönöm neked a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Varga Kamil Ferences szerzetessel Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Lelkesítő Családi Napot Abaújváron, július 4-én szombaton. Az egyházmegye, a Tiszáninneni Egyházkerület és a helyi gyülekezet közös találkozóján beszélgetések, koncertek és bizonyságtételek lesznek hallhatók. Áhítattal és gyermekprogramokkal is várják majd az érdeklődőket. A központi téma pedig ezúttal az édesanyákhoz kapcsolódik. Mai adásunkban a tavalyi esemény történéseit elevenítjük fel. Tartsanak velünk!
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Bevallom, rég jártam már ezen a vidéken, és mindig rácsodálkozom, milyen festői környezetben fekszik Abaújvár, az abaúji dombok, és már messziről az utcáról látni az abaújvári műemlék református templomot. Tóth Viktória, református lelkipásztorral beszélgetünk, a tűző napsütéstől vonultunk el egy kicsit árnyékosabb helyre. Miért van szükség arra, hogy a református egyház lelkesítse az embereket?
Reméljük, hogy nem a református egyház lelkesíti az embereket, hanem rajtunk keresztül az Isten tud bennünket lelkesíteni. Azt vettük észre itt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen 25 éve szolgálunk itt már ezen a vidéken a férjemmel együtt, hogy elfogynak a gyülekezeteink, és hogyha nem lépünk ki a templom falakon kívül, akkor nem is lesz utánpótlás, hiszen azok az idősek, akik templomba jártak, most már vagy meghaltak, vagy annyira legyengültek, hogy nem tudnak templomba járni, és nem nagyon van utánpótlás. A környék sajátosságából adódóan nincs sok lehetőség arra, hogy legyen utánpótlás, hiszen a kihalt idősek házait szlovákiai magyarok, vagy éppen szlovákiai szlovákok vásárolják meg. De én hiszem azt, hogy Isten nem akarja, hogy itt még vége legyen ennek a küldetésünknek és ezeknek a gyülekezetnek az életének, hanem szeretnénk, hogyha egy kicsit fiatalosabb lendülettel, megújult lélekkel, szemlélettel, de mégis az ige talaján maradva tudnánk hirdetni az Isten üzenetét.
Milyen célokat vállaltak akkor, amikor elindították az abaújvári lelkesítőt, hiszen ez már a 6. alkalom, akkor is hasonló célok fogalmazódtak meg, vagy azért menet közben ez egy kicsit formálódott?
A célunk nem változott, a cél ugyanaz maradt, Isten üzenetét eljuttatni a résztvevőkhöz minden szintéren és minden korosztálynak. Ez nem változott. A látásunk, a tapasztalataink változott, hiszen mi nem lelkesítő hatig gondolkoztunk, hanem a lelkesítőben gondolkoztunk, hogy egy évben ezt megszervezzük, de Isten olyan csodálatosan munkálkodott, hogy adta egyik a másikat. Egyedül a Covid alatt volt egy ilyen megtorpanás, ami mindenhol tapasztalható volt, de hogy utána pedig újra beindult, és tavaly már nem volt kérdés, hogy legyen a lelkesítő hat, mert hisszük, hogy ezáltal nagyon-nagyon sok embert tudunk elérni az Isten szeretetével.
Annyi mindenük van, egy gyönyörű műemlék református templom, van egy közösségi házuk, van egy imasétányuk, van egy bábszínházuk, van egy termelői közösségük, és még szerintem sorolhatnánk. Mire van még szükségük?
Csak arra, hogyha ezeket már csak van tudjuk tartani, mert ugye egyre idősebbek vagyunk, egyre kevesebb az mi energiánk is, tehát hogyha ezeket fent tudjuk tartani, akkor már hálásak vagyunk Istennek. Persze vannak még terveink, arról talán majd egyszer beszélek, de az, hogy minden évben meg tudjuk ezt a lelkesítőt szervezni, úgyhogy templomba járó aktív gyülekezeti tagjaink száma 20-at nem haladja meg a két gyülekezetben. Úgy gondolom, hogy ez magáért beszél, hogy egy közel 1000 fős rendezvényt, egy több mint 100 fős önkéntes segítői csapattal tudunk megvalósítani, akik nem helybeliek, hanem Kárpát-medence minden részéről érkeznek hozzánk.
A lelkészeknek is szükségük van lelkesítésre?
Szerintem nekünk van a legnagyobb szükségünk a lelkesítésre, hiszen mi magunk is, hogyha nem leszünk lelkesek, akkor nem fogjuk tudni lelkesíteni a gyülekezeteinket.
Ez egy családi nap. Emiatt rengeteg programmal készültek az idei lelkesítőre is. A teljesség igénye nélkül tudná említeni olyan programokat, amiken részt vehetnek a mai napra ide látogatók?
Igazából az egész napunk tematikája ugyanúgy áll össze, mint a kezdet-kezdetén, csak más tartalommal van megtöltve, más bizonságtevőkkel, szolgálókkal, hiszen minden évben püspök úr áhítottával indítjuk, és utána bizonyságtételek következnek. Most jelenleg 4 dicsőítő zenekar fog egész nap folyamán fellépni. Este záró evangélizáció, késő délután 17 órától záró evangélizáció, és záró áldásra kerül majd sor. És a gyerekeknek emellett párhuzamosan reggeltől estig van program. Most ebben a pillanatokban evangéliumi gyerekfoglalkozás van nekik a Hűs templomban. Aztán egy kicsit helyet cserélünk a délután folyam, mert hogy a felnőttek mennek majd be, például egy kanapi beszélgetésre, aminek most a jövő egyháza lesz a témája, mert az egész családi napunknak a témája az ifjúság, és ezzel szeretnénk kapcsolódni a Magyarországi Református Egyházunk tematikus évéhez, ami az ifjúság szolgálatának az éve.
Körbenézünk, akkor meghitt pillanatokat láthatunk, összefogást és megélését annak, ami most éppen a nagy színpadnál történik. Mit gondol, mi a legnagyobb ereje ennek a mai rendezvénynek? Mi az, ami ennyi ideje ide hívja és itt tartja a résztvevőket és önöket is, mint lelkipásztorok?
Megint ismétlem magamat, de nem tudok mást mondani, az Isten szeretete. Tehát itt az emberek úgy járkálnak, hogy mosolyognak egymásra, megölelik egymást, lehet, hogy ismerik, lehet, hogy nem. Barátságok alakulnak, vagy éppen régi barátságok vannak felelevenítve, tehát találkozások vannak, nem csak egymással, hanem Istennel is, és ez nagyon-nagyon csodálatos, de igazából a kérdésre én magam sem tudok tényleges választ adni, mert nekünk csak egy csoda, hogy évről évre egyre többen jönnek, és hogyha még ezt megoszthatom a hallgatókkal, hogy hihetetlen számú olyan ember regisztrált, akik még soha nem voltak lelkesítőn, és ők hittek valakinek, akiket ők tisztelnek, szeretnek, hogy ez egy jó program lesz, ezért utazzanak el akár Szigetszent Miklósról ide.
Azt lehet tudni, hogy nagyjából hányan vagyunk itt a mai napon?
Ezt most még nem tudhatom pontosan, de 980-an regisztráltak be. De egészen biztosan lesznek olyanok, akik nem regisztráltak, de itt vannak, és olyanokról is tudunk, akik betegség miatt nem tudtak eljönni.
És a határon túlról is, ahogy említette.
Így van, Erdélyből 600 km távolságból érkeztek többen is. Tegnap este Kárpátaljon nagyon-nagyon sokan jöttek Kárpátaljáról. Neki külön lesz egy találkozások sátra kárpátaljaiaknak, ahol majd tudnak találkozni. Felvidékről is érkeztek, és Angliából és Skóciából is lesznek a mai nap vendégeink.
Enged, hogy bajfinkolvadjon a szíved, enged, hogy felolvadjon a hét, ahogy az ő szíve olvad, mint a viasz, enged, hogy felejtjedjen a hét, enged, hogy nádáradjon a szeretet, enged, hogy nádáradjon a szét, enged, hogy újjámoltad a szívedet, egyet, hogy hússá váljon a jég. Töltsd meg hiszen a szívemet, Jézus fogja el.
Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke néhány perccel ezelőtt tartotta meg a nyitó elhitatát itt az Abaújvári lelkesítőn. Példamutatás, erről beszélt az ige hirdetésében. Püspök úr, hogyan lehetünk példák ma a 21. században?
Ez évi téma az az ifjúság, de arra gondoltam, hogy hát itt nem csak ifjak lesznek, hanem idősebbek is, de úgy gondolom, hogy ez a felszólítás, hogy légy példa, ez ifjúkorunktól fogva érvényes ránk, minden Krisztus követő ember érvényes, hogy nyomot hagyjunk ebben a világban, és az a nyom olyan legyen, amely Krisztushoz vezet, amely azt az fajta igaz emberséget, ami Krisztusban látható, az Isten képnek a tisztasága, amire tulajdonképpen minket Isten megteremtett, az láthatóvá legyen a világban, mert tulajdonképpen az, hogy a mai korunkban azt vallja, hogy nincsen egy út, ami igazán jó, tehát ezért példát sem akar adni, karakteres példákat, hanem azt mondja, hogy ha te így gondolod, így érsz, az is jó. Másfelől pedig mégiscsak terelgetnek minket influencerek ebben a világban, hogy valamivé lenni. Már pedig nekünk egy mélyrövő vágyunk, hogy menjen előttünk valaki, aki megmutatja tulajdonképpen azt, hogy hogyan kell élni. Mert amikor példát keresünk, azt jelenti, hogy hogyan kellene élni. Mióta tulajdonképpen mi elhagytuk az Édent, amikor azt mondtuk Istennek, hogy köszi, nekem nem kell az, hogy te mutasd meg, hogy hogyan kell élni, hogy a jó. Én majd ugye a jó és rossz tudásának a fájáról szakadott az ember, én majd fogom tudni, mi a jó és rossz, el fogok tudni igazodni. Megvalósítom önmagam, és akkor ez az összetört Isten képűsége, hogyan megvalósítja magát, azt látjuk a tulajdonképpen a világtörténelemben, annak eredménye sok-sok háború és minden, és akkor Isten elküldi azt, aki példa lesz. Mert hogyha valaki megmutatja nekünk egy eszköznek a használatra, ez egészen más, mikor a használt tudostást kell olvasni.
Az influencereket említette, erről jut eszembe, hogy kiből lehet ma valódi és igazi példakép, mert hogy a Bibliában példának lenni nem dicsekvést, hanem inkább alázatot jelent. De egy kicsit, mintha a közösségi médiában ez valahogy teljesen máshogy lenne.
A közösségi média olyan lehetőség, ahol ami eddig soha nem volt a történelem folyamán, hogy ennyi emberhez eljutni, bár nagyon sok emberhez lehet eljutni, és nem is példává lenni, hanem látszani. És a kettő között valami ilyesmi példa, Krasznogorkai várban van kiírva, hogy non vivere sed esse, nem látszani elég kell, nem lenni kell.
Nem elég példának lenni, annak is kell látszani?
Én azt fordítom mondanám. Tehát inkább a látszatok világát éljük, és úgy látszik valaki, hogy befolyásol embereket, de valójában talán nem mutatja meg azt a helyést, azt ahogyan jó élni, és inkább látszatok világa van, és erre nézve nagyon figyelmeztető ez a régi mondás, hogy lenni kell. Lenni viszont példává kell lenni.
Azt is mondta az ige hirdetésében, hogy az a példakép, akinek vannak rövid távú, illetve hosszú távú céljai. Milyen céljai vannak az egyházkerületnek az Abaújvári lelkesítővel, amit idén már 6. alkalommal tartanak meg, és ön a fővérnöke?
Célunk egy nagyobb, tágabb ölelés, hiszen a gyülekezet találkozónk az a kerület gyülekezeteit várja alapvetően. Ez az alkalom pedig szélesre tárja a kaput tulajdonképpen az ország református, sőt a határon túl élő reformátusok előtt is, ez ennyiben mindenképpen más. Ez az alkalom. A helyszín is egyedivé teszi, hiszen gondolgattunk azon is, hogy hogyan lehetne közelebb vinni a kerületen belül másokhoz, mert eléggé szinte mindenkitől távol van itt a határ szélén, a Szlovákia mellett ez a Bolyvár, ami festői szépségű, és erre az alkalomra, hogy ilyen 8-900 embert is akár befogadjon, arra tökéletesen alkalmas.
Kell az embereknek lelkesítés? Szükségük van támogatásra?
Mindenképpen ez a légy példának a egyik módszere, lehetősége, ahogyan eljönnek gyülekezettagok, de talán olyanok is, akik keresők, akik érdeklődnek, még keresik az útjukat, azoknak is megmutatni, kicsit kilépve itt is a templomból, és az igét és a bizonyságtételt közelebb vinni hozzájuk.
A nagy színpad zajától egy kicsit félre vonulva Balogh-Forgó Eszterrel a diófa ölelésében egy imasátorba érkezünk, ahol el lehet csendesedni a résztvevőknek. Itt, ha körbenézzünk, akkor találunk egy kis asztalt, az asztalon egy kis bibliát, egy kis virágot és két fotelt, ahol akár beszélgethetnek is a résztvevők. És egyáltalán miért van szükség egy ilyen sátorra, egy ilyen nagyszabású és egy picit hangos rendezvényen?
Ez igazából a szervezőknek, vikiéknek volt az alapötlete.
szerették volna, hogyha igen, a nagy kavalkádban van idő lecsendesedni egy kicsit, hogyha valaki bátorításra, imádkozásra, tényleg csak egy kis lecsendesedésre vágyik, akkor ennek is legyen egy megfelelő kerete, és igazából ehhez biztosítunk itt lehetőséget.
Így egy kis áldott csendben vágynak az emberek az elcsendesedésre, a meghitt pillanatokra?
Mi azt tapasztaltuk tavaly, hogy akik eljöttek hozzánk, nekik kifejezetten áldásos volt, és a mi számunkra is, hogy tudtuk őket bátorítani, tudtunk együtt imádkozni, voltak nagyon tartalmas mély beszélgetések, és ezért szerettük volna, hogyha idén is van erre lehetőség. Bízunk benne, hogy élnek vele, és hogy valóban ez is egy eszköze lehet az Úrnak, hogy áldássá váljunk.
Itt inkább az a jellemző, hogy valaki leül, imádkozik, egy kicsit megragadja a pillanatot, és elcsendesedik, vagy akár szívesen beszélgetnek és megosztanak gondokat, terheket, problémákat önökkel.
Tavaly teljesen változó volt. Volt, aki azt kérte, hogy mi imádkozzunk érte, és ő csak csendben ült és elmondta a problémáját. Volt, akivel együtt imádkoztunk. Volt, aki csak néhány percig állt, meg egy 10 percig. Volt olyan, aki fél óráig beszélgetett. Tehát ez teljesen változó. Mi reméljük azt, hogy mindenki megtalálja azt, amire szüksége van.
Mire van szükségük az embereknek?
Az Úrra.
Az abbaúj lelkesítő éppen ezt a célt szolgálja. Immár 6. alkalommal. Ön hanyadik alkalommal vesz részt?
Én 4. alkalommal vagyok itt.
És miért szereti a lelkesítőt, miért jön el erre a programra?
Számomra mindig nagyon áldott, egyre jobban belekapcsolódtam én is a szervezési feladatokba, és egyrészt az a háttérmunka, az a családias készülődés, az nekünk is nagyon-nagyon sokat ad, és azt látjuk, hogy az Úr valóban használja ezt az alkalmat, használ minket, és ez meg számunkra is áldás, és nagyon nagy ajándék.
Odébb állunk az imasátorban, itt önkéntesekkel találkozunk, akik segítik az imasátornak a lebonyolítását. Milyen feladataik vannak a mai napon?
Gilei Zoltán vagyok, harmadszor vagyok itt a lelkesítőm. Nekem az imasátor a fő feladatom, direkt ezt választottam, mert én úgy érzem, hogy számomra ez a legtestezállóbb.
Miért érzi testhezállónak?
Én nagyon szeretek az emberekkel beszélgetni, és szerintem nagyon fontos, hogy az embereket is oda vezessük, hogy Istennel beszélgessenek, és lehetőséget adjunk nekik, hogy ha kell, akkor az emberekkel is tudjanak beszélni.
Miről lehet beszélgetni egy ilyen rendezvényen? Ilyen témákkal keresik meg önöket?
Hát általában az, ami legjobban nyomja a lelküket, akit valamit szeretnének megosztani, az Istennel és emberrel. Tehát...
Önnek milyen feladata van?
Gilei Biborka vagyok. Hasonló feladatom van, mint férjemnek, de gyakorlatilag itt az imasátorban találkozunk emberekkel és Krisztussal, és ugye ezen keresztül a magunkkal. És igazából, amit még így mellette a börtönkurziós sátorban teljesítek szolgálatot, mert ebben a szolgálatban is dolgozom.
Itt, ahogy körbenézek, azért látszik, hogy próbálták meghitté tenni ezt a környezetet.
Igen, ez egy cél volt, de igazából ugye ezt a környezetet mi tettük, ez így nem igaz pontosan, mert Eszter volt az, aki ezt az egészet így kitalálta, úgyhogy őt dicséri a dizájn. Alapvetően itt az elvonulás, az, hogy egy kicsikét belsőségesen tudjuk lenni, ahhoz kell ez a keret.
Mellettünk pedig az üsben már fő az ebéd, úgyhogy ez is talán egy kicsit ide vezetheti az embereket ebbe a sátorba.
Igen, ez fantasztikus, mert ugye az illatok kapcsán motivációnk van arra, hogy azért ne húzzuk el túlzottan a beszélgetést. És így ezért több ember tud az imasátorban imádkozni, gondolkodni együtt.
Milyen lehetőséget látnak ebben a rendezvényben az emberek megszólításában?
Én azt gondolom, hogy a Jóisten mindenkinek ad egy lehetőséget, és megpróbálja őt megszólítani, és egy ilyen alkalom lehetőség arra, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, önmagunkhoz és az Istenhez. És amikor így együtt vagyunk közösségben, akkor ezt a szeretetet meg is tudjuk élni egymás között.
Önök is személyesen meg tudják élni?
Hát igyekszünk, természetesen igen.
Ebben segíthet egyébként az imaséta is, ami nem messze tőlünk található. Eszterrel elindulunk, és egy kicsit áttekintjük, hogy mi mindennel találkozunk ezen az ösvényen. Meg is érkezünk Eszterrel, itt a parókia kertjében található imasétára, hálaadás imaséta ez a elnevezése ennek a kis helyszínnek. Gondold végig minden állomáson, hogy az adott témában miért és hogyan adsz hálát Istennek.
Igen, ez egy 9 állomásos imaséta, amit a kezdő és a záró állomáson kívül mindenki szabadon végigjárhat. Mindenhol van egy-egy gondolat, egy-egy téma, amiért hálásak lehetünk az életünkkel kapcsolatban, a családunkért, a közösségünkért, a természetért, és mindig van egy-egy gondolatmélyítő, vagy gondolatindító a kis állomásokon, ami alapján le lehet csendesedni egy kicsit.
Mit tapasztal Tudnak az emberek hálásak lenni, és tudnak hálát adni a jó dolgokért, mert annyit panaszkodunk a mindennapokban. De talán azért néha fontos megállni, és felfelé tekinteni, hogy mennyi mindenünk van.
Én azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb keresztény emberként is, hogy igen, hogy néha megálljunk és körülnézünk, hogy a rengeteg nehézség között, ami mindannyiunkat körbevesz, mennyi mindenért lehetünk hálásak.
Van még egy fontos tanács itt az indulásnál, mert azt mondja a tábla, hogy ne rohanjunk végig a sétán, hagyjunk időt magunknak, és elmélkedjünk az egyes témákon. Mert ha elbohúckodjuk, ugye ez is szerepel rajta, akkor nem lesznek ránk hatással, tehát komolyan kell venni.
Azt tudom elmondani, hogy más alkalmakkor, amikor ima sétát szerveztünk, volt olyan testvérünk, aki 50 percig bent volt egy teremben, amikor ilyen zárt térben volt, és azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon fontos volt ez az idő, hogy szabadon ő ott eltölthette ezt, és hogy valóban tényleg tartalmasan telhetett, és hogy jó volt, hogy hosszabban elidőzött.
Eszter szerint milyen a jó imádság?
Szerintem nagyon fontos pontosan a hálaadás, hogy azzal kezdjük és azzal zárjuk, hogy kihez szólunk, hogy elmondjuk azt, hogy ki a mi Istenünk, és hogy miért fordulunk hozzá, és hogy tényleg erre legyen kihegyezve. És persze elmondhatjuk azt, amiben segítséget kérünk, de szerintem nagyon fontos az, hogy azzal kezdődjön és azzal záródjon, akihez hozzáfordulunk.
Ez a két helyszín, amelyen most jártunk, tehát az ima sátor, illetve az ima sétány, ezek segíthetnek ennek a féle vagy fajta imádságnak a megélésében, megtapasztalásában?
Én bízom benne, hogy igen. A saját tapasztalat az, hogy nagyon jó az, amikor kilépünk az adott tanult imáknak a keretéből, és szabadon fordulunk az Úrhoz, és ez szerintem nagyon sokat tud adni, személyesebbé teszi a mi kapcsolatunkat az Istennel.
Egy résztvevőbe is belebotlunk. Egy bemutatkozást hagy kérjek. Miért kereste fel ezt a helyszínt itt a lelkesítőn?
Benyó Márta vagyok, és nem csak résztvevőként, hanem segítőként is vagyok jelen, és pont a segítő minőségemben szerettem volna felkeresni most az imasátrot, hogy ha valaki imádkozásra vágyik, akkor tudjam, hova küldjem.
Ezek szerint a segítőknek is szükségük van néha segítségre?
Igen, 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 erről van szó.
És hol kaphatják meg ezt a segítséget?
Hát azt a fajta segítséget, amivel ezen a rendezvényen, ezen a helyszínen eligaz, ezeket a kék pólósoktól kaphatják meg, de azt a segítséget, amit az imasátorba igyekvők keresnek, azt hiszem, hogy a Szentlélektől kaphatják meg, és szintén kék pólós segítőkön keresztül.
Mert hogy a segítők egy kék pólót viselnek, egy különleges jelképpel a szívük felett, Simon András, őt vélem felfedezni az illusztrációban.
Igen, 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 és a lelkesítő program ezt választott a szimbólumául.
Egy ember alak, talán absztraktabb ábrázolásban, és egy szív ábrázolódik ki ennek az ember alaknak a közepén. Mire utal ez a jelkép?
Hogy személyesen engem mire emlékeztet, engem a béna ember, amikor meggyógyul, én így képzelem el az ő ugrándozását.
És hogyha megfordul, akkor lelkesítők, tehát a segítő önkéntes csapat táborára utal a póló.
Igen, igen, igen. Tehát...
Szívesen viseli ezt a pólót a mai napon?
Jaj, nagyon szívesen. Ma kaptam először ilyen pólót.
És a csapatban nagyon... is hasonlóan lelkesedéssel vesz részt, mint amilyen lelkesedéssel érkeznek ide a résztvevők?
Igen, igen, olyan jó érzés, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, segítőnek, háttérembernek, és egyszerre vagyok résztvevő, és egyszerre tudok eligazit szolgálni.
Ha már résztvevőként is itt van a mai napon, milyen programokon vesz majd részt szívesen? Mi az, amit semmiképpen nem hagy neki?
A Gyökösi Intézetnek a bemutatkozását, azt mindenképpen szeretném látni, hallani.
Számos dicsőítő zenekar fellép itt a mai napon az Abaúgyi lelkesítőn. Köztük van a For the King zenekar, egy öt testvérből álló dicsőítő formáció, a Miskolc helyű Csabai Református gyülekezetből. Rendszerint ifjúsági, énekeskönyvi énekek feldolgozásával szolgálnak, és ezeket viszik tovább a gyülekezetekbe. De hogy mivel érkeztek a mai napra, erről kérdezzük a formáció két tagját, Jobbágy Dánielt és Jobbágy Domonkost. Tehát mi a mai kínálat itt Abaújváron?
Áldás békesség, hát mindez öten eljöttünk ide a lelkesítőre, és hoztunk ifjúsági énekeket, illetve hoztunk énekeskönyvénekeket is, ahogy már a felvezetőben hallható volt. Mi nagyon-nagyon szeretjük az Ararát dicsőítő zenekart, tőlük hoztunk több dalt, illetve majd fel fog csendülni az Ójai Mánuel című ének is.
Így van, egyaránt ifjúsági és énekeskönyvi énekeket is szoktunk játszani.
Domonkosnak a fülhallgatója éppen kilóg az ing nyakán keresztül. Így hangolódsz a mai koncertre? Ez egyfajta átszellemülés a fellépésre?
Így van, testben és lélekben mindig ott kell lenni fejben.
Mindig ott van a zene az életetekben?
Igen, mindig is ott volt. Kiskoromtól kezdve szüleink bevontak a dicsőítésekbe, ezáltal vált életünk ki ez a létforma.
Mennyivel másabb fellépni egy ilyen szabadtéri színpadon, mint mondjuk egy református templomban? Más ennek a hangulata?
Sokkal másabb. Más dalokat is szoktunk ilyen helyzetekre hozni. A templomok inkább belsőséges hangulatot sugároznak, belsőségesebb az egész dicsőítési forma. Itt viszont járnak, kelnek az emberek, nem feltétlenül figyelnek azért, és itt próbálunk olyan pörgősebb dalokat hozni, vagy figyelemfelkeltőbb dalokat hozni, amikkel meg tudjuk ragadni. Hát ezek más dicsőítési formák, ahogy említettem, de nagyon szeretjük a szabadtéri alkalmakat is.
És másabb repertoárt hoztok egy ilyen rendezvényre? Egy picit átírjátok, átalakítjátok a már megszokott műsorrendet, vagy tulajdonképpen ugyanazokat a dalokat éneklitek el itt most a mai napon, amit egyébként is elszoktatok?
50%-ban megszokott maradni általában a repertoárunk. Most 8 dalt hoztunk el, ha jól emlékszem, és ebből kb. 4 dal van, amit direkt erre a helyzetre hoztunk el, így szabadtéri dicsőítés miatt.
Tudatos munka, hogy hogyan rakjátok össze a dalokat?
Így van, természetesen szoktunk készülni rá, és mindig igyekszünk a korosztálynak megfelelő dicsőítésekkel érkezni.
Talán ez lehet a legnehezebb, nem? Mert hogy annyiféle korosztály van ma itt a gyerekektől egészen az idősekig, és lehet, hogy nem minden szólít meg mindenkit. Ebben van arany középút?
Ezért is próbáltuk azt megcsinálni egyébként azt, hogy mi alapvetően fiatalok vagyunk, mi az ifjúsági énekeket szeretjük, viszont direkt feldolgozunk olyan énekeskönyvi énekeket, amik nekünk tetszenek, és olyan formában adjuk elő ezeket, hogy meg is maradjon az új jellege ennek, és ezekkel is szoktunk direkt úgy készülni, közönség specifikusan, hogy ez nekik is tetszen, és ők is halljanak valami újat, de mégis olyan színvonalon tudjuk ezt közvetíteni, ami hozzánk hű, hozzánk, tehát ami megszokott tőlünk.
Egy domonkos létformát említettél az előbb. Miben másabb egy keresztény zenész a színpadon?
Úgy gondolom, hogy nekünk valamilyen szinten, mivel az Urat képviseljük, ezért egy olyan magatartásformát kell nekünk mutatni az adott pillanatban a közönségnek, hogy ez tényleg az Urat szolgálja.
Nagyon fontos, hogy ezt szeretem kihangsúlyozni több helyen is, hogy ha megyünk egy-egy ilyen kisebb gyülekezetbe, akkor talán nem úgy fogják fel a nénik bácsik azt, amit mi csinálunk a színpadon, mint ahogy kéne, és el szoktam mondani, hogy mi most nem műsort adni jöttünk ide, nem sót készülünk adni, hanem dicsőíteni készülünk, és ennek teljesen más a lelkülete, teljesen más a célja. Mi nekünk egyetlen célunk van, az, hogy Isten dicsőítsük a dalokon keresztül, amiket mi eléneklünk.
Egyébként minden dalon keresztül lehet dicsőíteni Istent? Minden dal alkalmas erre?
Nem gondolom. Még a keresztény könnyűzenében sem. Nagyon-nagyon sok olyan dal van, amit mi csak így bekategorizálunk, hogy ez csak keresztény zene, de nem dicsőítő zene. Egy dicsőítő zene arról szól, hogy Istent helyezzük a középpontba, és Istenre mutassunk fel. Lehetnek olyan tartalmú énekek, amik talán keresztény értékekkel bírnak, vagy olyan motivumok jelennek meg benne. Rengeteg olyan zenekar van most is a világban, akik nem feltétlenül dicsőítő énekeket játszanak, de valójában bibliai tartalmú és bibliai középpontú történeteket adnak át a hallgatóságnak, és ezzel egyébként kicsit viccesen mondva becsapva a közönséget, mert ők talán nem arra készülnek, hogy itt keresztény tartalmú énekek lesznek, de mégis aztán belevezetjük őket ebbe. Szóval, hogy igen, vannak kategóriák, mi kifejezetten csak a dicsőítő dalokra vagyunk fókuszálva.
Nem sokára jön a fellépés, egy utolsó kérdés. Izgultok minden színpadra menetel előtt?
Én kifejezetten szoktam izgulni,
Ezt látom is rajta, ezért is tartottam fontosnak megkérdezni.
Igen, viszont a többiek egészen jól kezelik, és ezáltal valamennyire én is meg tudok nyugodni, ahogy rájuk nézek.
De talán kell is egy kis izgalom, nem, Dániel?
Persze, az egészséges izgalom az sosem árt. Meg hát, ahogy említettem, mi próbálunk egy bizonyos színvonalat mindig képviselni, és az elengedhetetlen az izgulás.
Mit vártok a mai fellépéstől?
Hát nagyon remélem, hogy a dicsőítés az át fog érni a hallgatóságnak is, illetve hát remélem, hogy velünk együtt fognak énekelni egy-két éneket, ami talán amik ismerősebbek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra hallgatnák, akkor látogassanak el az europaradio.hu weboldalra. Legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják itt. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Kojsza Péter. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103.